Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországnak nem áll szándékában végrehajtani az uniós migrációs paktumot, és szövetségeseket keres ahhoz, hogy európai bevezetését is meg lehessen akadályozni. Jelentette ki Bakondi György Tusnádfürdőn a 33. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor egyik rendezvényén. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója rámutatott. A paktum vitájánál nem sikerült elfogadtatni azt a magyar álláspontot, hogy menekült kérelmet csak az EU határán kívül lehessen beterjeszteni, és az unió határait törvénytelenül átlépők ne kérhessenek menedéket, így a paktum bevezetése visszafordíthatatlan folyamatokat indítana el. Más nemzetállamok is törekednek olyan megoldásra, amelyek nem azonosak az EU-paktum előírásaival, de az európai emberek jövőjét, családok biztonságát szolgálja, jelezte a főtanácsadó. Idén ismét emelkedett a Pázmány Péter Katolikus Egyetemre felvettek száma. Összesen 2948 új hallgató kezdheti meg az egyetem világi képzésein a 2024-25-ös tanévet, ami közel 10%-os emelkedést jelent az előző évhez képest, olvasható az egyetem honlapján. A Bölcsészet és Társadalomtudományi Karra 1990 hallgatót vettek fel, a legmagasabb pontszámokra a pszichológia és a nemzetközi tanulmányok alapképzéseken volt szükség. Pszichológia alapszakon 460 pont kellett a bekerüléshez, ez országos szinten is kiemelkedő, jegyezték meg. Emellett változatlanul népszerűek a társadalomtudományi alapszakok, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi tanulmányok, a politikatudományok és a szociológia, tették hozzá. Töretten az Eötvös Loránd Tudományegyetem népszerűsége. Az idei felvételi eljárás során az egyetem 11.960 jelentkezőt vett fel képzéseire, amelyek közül az elmúlt 15 év adatait tekintve pedagógus képzésen idén kezdi meg tanulmányait a legtöbb hallgató, közölte az intézmény a távirat irodával, mint írták. Alapszakra 7.180, mesterszakra 3.345, osztatlan szakra 1304, felsőoktatási szakképzésre 131 fő került be az ELTE-re. A felvettek közül 9241-en nappali, 2567-en levelező és 152-en esti munkarendben kezdik meg tanulmányaikat. Az egyetem gólyáinak 84%-a 10.019 fő állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Idén az első helyes jelentkezők 70%-át felvette az egyetem, szemben a tavalyi 68%-kal. Magyarország kormánya kiáll a magyar gazdák érdekeiért és megvédi a juttatásaikat, közölte a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalon. Tesszük ezt Budapesten és Brüsszelben egyaránt. Az önök bizalmából a polgári oldal színeiben egy gyakorló gazda, Györfi Balázs képviselheti a magyar agrárium érdekeit az Európai Parlamentben, fogalmazott Nyitrai Zsolt és kijelentette. Megvédjük a magyar földet, kiállunk a magyar gazdákért. Györfi Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke a videóüzenetben kifejtette. Az Európai Unió cserben hagyta a gazdálkodókat, súlyos terhekkel tetézte a világjárvány, a recesszió és a háború okozta nehézségeket. Nem kérünk az ukrán gabonából, az unión kívüli silánytermékekből. Amit viszont kérünk, fenntartható növényvédelem, észszerű állattartás, műhús helyett valódi hús, génmódosított helyett hagyományos gabona, lisztkukac helyett pedig tenyésztés, háztáji gazdálkodás, fogalmazott. Az ukrán-magyar határszakaszon 6.280-an léptek be Magyarországra szerdán, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 6.637-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirat irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 71 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Gomoly felhős napos idő várható. Nagyjából Eger, Békés Csaba tengelyű összeáramlási zóna környezetében alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Másutt a csapadéknak kicsi az esélye. Az északi-északnyugati szél nagy területen lesz élénk, helyenként erős. A hőmérséklet napközben 24 és 29 fok között alakul. Késő estére 16 és 23 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Agria nyári játékok.
Egri csillagok az Egri várban augusztus 2-án és 3-án 20 órai kezdettel.
Barátság, hűség, szerelem, hazaszeretet.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum-ekkk-e-gyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Fenn a kéz, nem alszol, a józan ész ma kikapcsol. Te borvilágos napszita, szőkeség. Fent halványi a napsugár, és elpirul a paszterké. Szeriden nyílik sok szembogár. Mintha csak ám.
Thank you.
beszélgessünk gondjainkról.
Kedves hallgatóink, műsorunkban a július 18-a és 21-e között megtartott Egerszalóki ifjúsági találkozó egyik műhelyét idézzük fel, melyben Csontos Gergely mutatja be a férfi sátor közösséget.
A Zöldi Pali neve, akit hát sajnos nem lehet megkerülni, pedig ő sem biztos, hogy egyetértene azzal, hogy ennyiszer idézzük a nevét, de őt mondjuk így szellemi atyánknak, ha lehet így mondani. Ez a szellemi atyaság, ez pusztán az ő bátorságából fakad, hogy mert kérdést feltenni, és mert ezzel másokat megszólítani. És hogy az a bölcsesség, amit ő összeszedett és átadott, az teljesen saját életútjából, saját tapasztalataiból származott. És ennek megvoltak neki is a bencés diák gyökerei, meg a előző politikai korszaknak a gyökerei, amiben ő fölnőtt, amiben ő dolgozott. Ugye egy 60 pluszos emberről beszélünk, és ennek a hozadéka. Az, hogy ő ezt továbbadta és szétterjesztette, az nem azt jelenti, hogy csak az igaz, amit ő mond, és mindent úgy gondolunk, ahogy ő azt elmondta, hanem inkább azt jelenti, hogy annak mentén gondoljuk tovább a dolgokat, és mindig a saját élettapasztalatunkkal és csekélyke életbölcsességünkkel próbáljuk kiegészíteni. A sátor alapvetően, igen, a honlapunkon azt hiszem így szerepel, hogy zömmel vallásos férfiak, vagy a zömmel keresztény férfiak közössége. A férfi sátornak nem célja és előírása, hogy keresztény legyen. Ez mondhatni spontán alakult így, nyilván azért, mert azok, akik ezt elindították, ők keresztények voltak, és akiket ezekkel a kérdésekkel megtaláltak, megszólítottak, a saját ismeretségi körükből azok is keresztények voltak, és ahogy mondtam, hogy ez organikusan szerveződött, személyes alapon szólítottunk meg egyre több embert, ezért ez így egy keresztény környezetben alakult ki. Engem is például a Hajnal Gergő barátom 15 évvel ezelőtt úgy szólított meg, hogy én egy szakmai továbbképzésen voltam, ahol ő egy ilyen koordinátor volt, és akkor elhívott engem egy ilyen elvonulásra, amire elmentem, mert fölcsillant a szemem, hogy ja, férfi sátor, én erről már hallottam. És hát, hogy honnan hallottam, igen, a másik forrás, ami kapcsolódik a férfi sátor szellemiségéhez, az a Richard Rohrnak az idézett Férfi útja című könyve, ami a Palitól teljesen független, tehát a Pali a saját önismereti útját kezdte járni, aztán egyszer csak a kezébe került a Férfi útja, tehát ő egy Amerikában élő ferences szerzetes, aki, hát most egy időben nehéz elhelyeznem, hogy a 70-es, 80-as években, hát előadás sorozatokat tartott fiataloknak, férfiaknak, nagyon sok kutatást végzett törzsi kultúrákban, és az ilyen férfi mintákat, férfi értékeket igyekezett felkutatni, összehasonlítani a törzsi kultúrákkal és a mai kultúrákkal, és ezekből valamilyen tudásanyagot fejleszteni. És megírta ezt a könyvét, illetve nem is könyvet írt, mert ez valójában a előadásoknak a gyűjteménye. Valószínűleg ilyen hasonló környezetben előadott előadások gyűjteménye. És a Pali ezt a kezébe vette, és rájött, hogy hát ez ugyanaz. Ugyanaz, amit ő keres. Richard Rohrra szoktunk így hivatkozni, de nincs ilyen, hogy szellemi vezető, vagy ilyen nagy guru, akit mi vezetőnknek tartunk. Szívesen meghívlak titeket egy pici gyakorlatra, egy kis rajzolásra. Nagyon egyszerű, ilyen pálcika emberes dolgokra kell gondolni. Én arra szeretném meghívni titeket, az előadásban szó volt erről a filmszalagról, életünk filmszalagjáról. Hány képkockán látszunk kereszténynek rajta, de itt most nem ilyen önbevallásról lesz szó, hanem inkább arról, hogy ha visszagondolunk arra, hogy a mi istenképünket, a jelenlegi istenképünket mi határozta meg, a nagyapánk, az apánk, idősebb testvérünk, buszsofőrbácsi, a boltos, a hajléktalan, akivel egyszer találkoztam gyerekkoromban és megszólított, ezek az apa figurák, akik végigkísérték a gyerekkorunkat. Ezekből a találkozásokból, ezekből a jelenetekből milyen képek vannak hatással a jelenlegi istenképünkre. Ezt, ha megpróbáljátok lerajzolni, vagy akár csak leírni címszavakkal, ha úgy könnyebb, hogy tudjatok kapcsolódni hozzá, ezt magatoknak elsősorban, akkor erre szívesen várlak titeket. Hát lehet, hogy ez túl intim kérés, hogy utána ezt osszuk meg, de akinek van hozzá bátorsága, mégis ezt arra hívom, hogy ossza meg utána, hogy mit sikerült felidéznie, mi ez az emlék, mi ez a filmképkocka, amihez sikerült csatlakoznia. Érkezik közben egy kérdés.
Igen, nekem volna egy kérdésem. A gyermek Jézus, amikor 12 évesen mondjuk elcsavarog. És ezt a Bibliában olvassuk, és József ilyenkor megint csak a háttérben van, és a Mária mondja, hogy nagyon aggódtak érte. Bár a Biblia ezt nagyon szépen elsimítja, de valószínűleg itt egy elég intenzív konfliktus alakul ki a családon belül. És hogyha mai világra levetítjük ezt a problémát egy átlagos családra, akkor egy apának mi a helyes döntés, még hogyha a gyermek tudatában is van annak, hogy mit csinál valójában, ha bár nem helyesen, de mégis megteszi, és ő úgy gondolja, hogy a szülőknek nem kellene itt aggódni. Tehát egy apának ilyenkor mi a helyes döntés, hogyan kellene viselkedni a gyerekkel szemben?
Fogós gyakorlati kérdés. Nekem erre volt egy kitalált gyakorlatom, ami talán be is vált a gyerekeimnél. Hát legfeltűnőbben az első gyerekemnél, a kisfiamnál vettük észre annak idején, hogy végülis ez jól alkalmazható. Abból indul ki, hogy az apa feladata az, hogy a gyereket kihívások elé állítsa. A próbatétel, ugye? Mert hogy a beavatás, mint törzsi szertartás, amikor a gyerekből felnőtt lesz egy jól meghatározott időpontban, egy rituális keretek között, az ennek az elvnek a leképezése rituálisan. Na most, ezt be lehet építeni a nevelésbe is, de nyilván ez egyéni attitűd, hogy ki mennyire félti a gyerekét. Meg ebben kell, hogy összhang legyen nyilván az anyával is. Nekünk az volt a gyakorlatunk, hogy engedem kószálni a gyereket, legyen szabadon, de szemmel tartom, és ha azt látom, hogy veszélyeselkedik rá, akkor közbelépek. De nyilván még időben. De egyrészt megbízom a gyereknek a veszélyérzetében, másrészt megadom neki a szabadságot, hogy fedezze fel a világot. Nyilván, ha azt látom, hogy lóg ki a gyerek az ablakból, akkor rohanok. Tehát nem ilyeneket kell elképzelni. Mondjuk az, hogy akár a misén a kisgyerek kószál, hát igen, ez lehet, hogy zavar valakiket, de hát ha az ember mondjuk családos, vagy ilyen kisgyerekes misére megy, akkor azt gondolom, hogy ez az a normális, hogy ott vannak gyerekek, akik adott esetben zavaró tényezők. És én ebből nem is szoktam problémát csinálni, hanem hagyom, hogy császkáljon, mert úgyis visszajön, és azt gondolom, ez a bizalom kérdése, hogy a gyerek érzi-e azt a biztonságot, amit a szülő megad neki, nem csak abban a pillanatban, hanem egyébként ő biztonságban érzi magát, és ha biztonságban érzi magát, akkor elmer menni, mert akkor tudja, hogy nem esik baja, mert én már előbb ott leszek, mint hogy neki baja legyen. De ő elmegy felfedezni, kielégíti a saját kíváncsiságát, és utána visszajön. Ez még a harmadik gyereknél vannak ilyen emlékezetes jelenetek, ahol néptáncfesztiválra elmentünk családosan, és ott elkószált a több száz ember közül, hát ilyen színpados, ülős nézőtér volt, és ott mondjuk megtörtént az, hogy már nem láttam a gyereket, mert fizikailag képtelenség volt, hogy lekövessem a mozgását, de ugyanúgy visszajött, és tudtam, hogy vissza fog jönni, és csak azt figyeltem, hogy ki ne menjen. Úgyhogy én azt gondolom, ez, hogy tegyük ki a gyereket nem veszélynek, hanem kihívásnak. Ez nagyon fontos, főképp egy fiúgyerek esetében, hogy így a férfivá éréshez ez nagyon sokat hozzátesz, mert egyrészt megtapasztalja a saját határait, és kielégíti azt a kíváncsiságot, ami hát szükséges neki a világ megismeréséhez. Közben a rajzok készülnek-e? Van-e kedve valakinek megosztani?
Hát több éve történt. A képen egyébként ugye a görög templom látható, én görög katolikus vagyok, és ott volt, hát ilyen napközis táboroztatás, még ott segítettem be, ugye a közösségi órák is kellettek régebben, és ilyen esetben még a kommunikációm az nem fejlődött ki eléggé, és nem az, hogy nem mertem, de elég nehéz volt ezt kezelni, viszont a tábor keretein belül megtanultam ezt kezelni, és szembenéztem ezzel a félelmemmel, és ezután rengeteg képkocka jött, tehát például táborokban sokat ismerkedtem, illetve egerszalókon még 3 éve mindig jöttek a programok, és én azért választottam ezt az istenképet úgymond, mert én a közösségben érzem úgy, hogy kiteljesedek, illetve mások is tudnak adni, én is tudok nekik adni, ezzel ugye minden egyén fejlődik, illetve tanul a másiktól, és ezért választottam ezt.
Köszönöm szépen a bátorságot is, meg a megosztást is. Van-e még valaki? Én mondok addig szívesen egyet, amíg esetleg még gondolkodtok rajta. Engem nagyon sok számonkérés ért kiskoromban. Van egy olyan képem, hogy a Csornai strandon, ahova sokat jártunk, ott az egyik épületben talán fodrászszalon volt, és, de teljesen üres volt, viszont ki voltak rakva, ha emlékeztek még a előző érából, ezek a nagy szárítóbúrák. Ilyen átlátszó plexi vagy műanyag. És engem az ott akkor valahogy nagyon érdekelt, hogy mi ez, vagy hát tudtam, hogy mi ez, de hogy hát így bedugni a fejemet, az ott milyen érzés ott benne lenni, mint egy ilyen sisak. És akkor így beültem, és így magamra húztam. És egyszer csak kijött egy bácsi, nem tudom ki volt az, rám szólt, és nem emlékszem, mit mondott, meg nem emlékszem, hogy most durva volt, vagy tényleg, hogy így kimondottan elzavart, de az érzés az nagyon rossz volt, tehát én azt éltem meg, hogy rám szólt, és én akkor onnan kiszaladtam, és nagyon féltem, hogy jaj, most mit tettem. És még voltak hasonló jelenetek, de mondok még egyet, és az pont nem férfihoz kapcsolódik egyébként, bölcsödében, mert hogy én voltam bölcsödés is, egyszer ebéd után tornyot építettem az elmosogatott poharakból, és hát ugye így dőlt így ívben, és hát amikor rátettem még egyet, akkor egyszer csak ledőlt. És nem tudom, hogy összetörtek-e, vagy csak csörömpölt, de hát ez jól leszittak, és az volt a büntetés, hogy nem mehettem ki délután az udvarra, és akkor ott így nem tudom, talán még átcsorognom kellett a folyosón, vagy valami, arra emlékszem, hogy néztem kifele, hogy a többiek játszanak, és nagyon szomorú voltam. Meg hát ez a bűntudat, ugye meg én, hogy mit tettem, jaj, mit tettem, hát mekkora galátságot követtem el. Ezek a példák nekem például az istenképemet úgy befolyásolták, hogy az Isten a számonkérő. Az Isten az büntet. És ezért is soroltam fel ezt a sok mindent, hogy milyen istenképünk lehet, mert nekem például ez is benne van. És nekem ezzel dolgom van, mert úgy gondolom, hogy ez egy hamis istenkép, dolgom van, hogy ezt átformáljam magamban. Tehát ilyen impulzusok is érhetnek, és hozzájárulhatnak az istenképünkhöz. A felelősség az egy előremutató dolog. Van egy feladatom. Felelős vagyok, érte? A számonkérhetőség az pedig egy utána következő, egy visszatekintő dolog, hogy amit alkottam, amit elvégeztem, annak mi lett az eredménye. Hát a legegyszerűbb példa az iskolából, mondjuk az egyetemről, ugye, a diák felelős azért, hogy kiválassza a tantárgyait, hogy miket vesz fel. Aztán vagy tanul, vagy nem, de a végén számon kérhető azért a tudásért, amit elsajátított, vagy sem. A jegyellenőr, kalauz, ő felelős a jegyek ellenőrzéséért. Ugye, kutya kötelessége, hogy végigmenjen, mindenkit leellenőrizzen. De ha valaki blitzel, és meg kell büntetnie, vagy valaki hőbörög és balhézik, azért ő nem számon kérhető. Arról ő nem tehet. Az én munkám szerencsére ez nincs olyan magas pozíció, hogy ez számonkérhetőséggel járna. Minimális dolgokban vagyok számonkérhető. Feladatom és felelősségem viszont nagyon sok van. A felelősséggel a munkakör ruház fel. Tehát ugye azt akkor kapom meg, amikor elvállalom az adott feladatot. Ugye az autoritás az egy belülről fakadó dolog, amiről előzőleg beszéltünk. A felelősség az pedig a pozícióval jár, a feladattal jár. A munkakörnyezetemben ez a felelősség ez nagyon jól definiált, mert hogy felelős vagyok azért a technikai irányításért, hogy a megfelelő emberek ráugorjanak az ügyre, és minél hamarabb megoldják. És itt kulcsfontosságú az, hogy minél hamarabb, hiszen az ügyfélnek érintettsége van, kiesése van, ez neki pénzügyileg is hátrányos. Viszont feladatom még a dokumentálás és a riportolás a menedzsment felé, az ügyfél felé, és ebben viszont van számonkérhetőségem, hogy időben eljut-e a megfelelő információ a menedzsmenthez. Megfelelően van-e dokumentálva az adott ügy. Na most otthon, hát azt gondolom, ez viszonylag magától értetődő, hogy alapvető felelősségünk a család jólétének a biztosítása, jó létének és jól létének a biztosítása. Legalapvetőbb, ugye Maszló piramis, jó? Tehát testi épség, jól lakottság, stb., és a tetején pedig talán az a lelki fejlődés, amihez a saját határainkat ki kell tágítani a szereteten keresztül. A felelősséget sokszor feladatmegosztásban éljük meg. Ezek lehetnek kimondva vagy kimondatlanul jól vagy rosszul definiáltak. Magamról beszélek, nálunk elég jól definiáltak. Vannak teljesen egyéni felelősségek, amiket 98%-unkban csak az egyikünk csinál, csak a másikunk. Például én vagyok a mosás felelős, a feleségemé a konyha, kivéve a kávéfőzőt, az egy külön birodalom, de kávét is legtöbbször én főzök, de nem mindig, nem mindig. Tehát vannak ilyen közös dolgok. És aztán nagyon sok ilyen praktikus apróságot lehet még említeni, a pelenkázás, gyereköltöztetés, kocsiba bepakolás, kipakolás, bicikliszerelésről is volt már szó, kertrendezés, karbantartás. Ezek mind-mind ugye feladattal járó felelősségek, és hát el kell végezni őket, mert megkerülhetetlenek bizonyos szempontból, vagy egy idő után. És ami terhes ebben, az nem csak a mennyiség egy idő után, hanem az, hogyha az ember pótolhatatlanná válik egy ilyen feladatban. Mert mondjuk én, mint apa, vagyok felelős otthon a műszaki dolgokért. És hogyha jön a fiam, hogy barkácsolni szeretne, ahhoz én kellek, mert én adok neki szerszámot, én vagyok ott, hogy vigyázzak rá, én tanítom meg erre, meg arra. De én kellek ahhoz, hogy levegyem a polc legtetejéről nem tudom micsodát, és én kellek még nagyon sok mindenhez, és néha olyan részfeladatokhoz, amiket egyébként a feleségem végez, de mondjuk, ha neki problémája van, hogy nem indul be a mosogatógép, akkor ugye ahhoz is én kellek. És aztán ez fordítva is megvan, mert a feleségem kell ahhoz, hogy én el tudjak indulni otthonról, hogy mondjuk kitegye a reggelit az asztalra, mert én mással foglalkozom. Nyilván ki tudom magamtól is venni a hűtőből, meg ezt meg is teszem, de ahogy mondtam, alapvetően övé a konyha, ez ilyen közmegegyezés, ha nekem arra van szükségem, hogy eledel legyen, akkor nem a legegyszerűbb, amit magamnak el tudok állítani, hanem hogy bonyolultabb, akkor az ő fog kelleni. Vagy ő fog kelleni ahhoz, a gyereket felöltöztessem, ott is van egy olyan részfeladat, hogy a ruhát meg kell találni. És például a ruháknak az elrakodásáért ő a felelős. Tehát vannak átmenetek, vannak közös pontok, és van az, amikor nagyon felgyűlnek, és nagyon pótolhatatlannak érzi magát az ember, és az terhes. Ez nyilván abból fakad, hogy ez nem a legoptimálisabb feladatmegosztás, ami köztünk működik, de egyenlőre nem tudtunk még jobbat kialakítani. Ami viszont ebből lejön mondjuk a gyereknek, az az, hogy ha nem jól definiált a felelősség, akkor az bizonytalanságot közvetít. És sajnos ez napi szinten megtörténik. Mert ha jön a gyerek, hogy szeretnék kimenni biciklizni az utcára, és én most azt mondom, hogy valamiért ezt így nincs kedvem jóvá hagyni, vagy éppen mással vagyok elfoglalva, akkor azt mondom neki, hogy jó, de kérdezd meg édesanyádat. De hát őt már megkérdeztem, akkor most végül is az én kezemben van a döntés. Vagy ő már megmondta, és nekem most jóvá kell hagynom, vagy mondhatok ellene, mert más a véleményem? Akkor itt most hol van az egység, hol van az egyetértés? És ha ezt nem sikerül jól lekezelni az adott helyzetben, akkor a gyerek elbizonytalanodik, hogy ugye legközelebb kihez menjen. Most tőle kérjem, vagy tőle kérjem? Akkor most melyiküknek mennyit ér a szava? Mert ő azt mondta, ő meg amazt mondta. Ilyenkor ezt azzal szoktuk feloldani, ha ez így kiderül, hogy a másikat már megkérdezte, hogy akkor összeülünk hárman, akkor édesanyja, te mit mondtál? Jó, akkor én most ezzel mondhatom azt, hogy nem értek egyet, de akkor azt ott a gyerek előtt megbeszéljük, hogy azért nem értek egyet, mert már túl késő van este, hogy te most még kimenj, és lehet, hogy édesanyád így gondolta, de az én szempontom pedig ez, és akkor mi legyen a végeredmény? Jó, akkor most ne menj már ki, most más csinálunk. Ráfordulunk az estére például. A veszélye ennek az, hogy előfordulnak játszmák. Ez talán mindenkinek ismerős hatalmi játszma. A felelősség áttolása. Ugye, amikor azért nem akarom én meghozni a döntést, mert nincs kedvem felelősséget vállalni a következményért. Mert amikor tényleg nem értek egyet a másik döntésével, vagy mondjuk nem értek egyet a gyerek igényével, de tudom azt, hogy ha nemet mondok, akkor mi fog történni? Akkor sírás, fogcsikorgatás, jajveszékelés lesz, hogy nem kapok gumicukrot. Márpedig ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. De felvállalom-e ezt a döntést, vagy belemegyek valami kompromisszumba, hogy jó, de csak kettőt. Ezt azt gondolom, mindig az adott helyzetben kell mérlegelni, vagy hát én legalábbis úgy szoktam, de ebéd előtt nem eszünk gumicukrot. Ideális esetben nem kérjük egymást számon, mert mégiscsak egy szeretett közösség vagyunk. Tehát az, hogy mi sül ki abból, amit elvégzünk, abból a feladatból, az egyrészt az egyéni szabadság kérdése, és én optimális esetben megengedem a másiknak, hogy hibázzon, és lehet, hogy nem úgy sikerül, ahogy én vártam volna, vagy ahogy elképzeltük, de sajnos olyan is előfordul, hogy számon kérjük egymást. Itt megint a rendrakás, rendtartás példáit hoznám. Ez milyen ruha? Ez hogy került ide, ez a játéknak valami alkatrésze? Ez miért van itt? Ugye, ha a szoba közepén taknyos zsebkendőt találok, amit a gyerekeim rendszeresen elhagynak. És vannak ilyen késszavak, ezt én alkottam ezt a szót tegnap, tehát Ugye vannak kulcs szavaink, amik felnyitják a szemünket, és megoldanak valamit a fejünkben. És vannak kés szavak, amikkel oda lehet szúrni. Ugye ez a megint és a még, ez megint miért van már itt? Hát ez megint milyen ruha? Hogy került megint ide? Ezek a pontosan a számonkérést erősítik, és feltételezik azt a szándékosságot, hogy szándékosan nem csinálod jól a dolgot? Hát nem látod, hogy ez itt van? Hát miért nem rakottad el, mikor teljesen egyértelmű, hogy nem kéne itt lennie? Hát ezek pontosan, hogy nem a szeretetet és nem az elfogadást közvetítik ezek a szavak és mondatok, hanem elvárásokat és elégedetlenségeket.
Kedves hallgatóink, Csontos Gergelyt, a Férfi Sátor közösség egyik tagját hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Karitás percek.
Balázs József mezőszemerei plébános mesél az egyházközségi Karitás csoport működéséről.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm rádiónk mikrofonjánál Balázs József atyát, a mezőszemerei. Hát azt mondom, hogy a Karitás csoportnak is a vezetőjét, hiszen a mai műsorban elsősorban a Karitás csoportról fogunk beszélgetni. Józsi atya, 2 éve működik a Karitás csoport, és van egy egészen különleges sajátossága ennek a csoportnak. Azt mondom, hogy a többi egri főegyházmegye területén lévő Karitás csoporthoz képest. Mi ez?
Természetesen is köszöntök mindenkit nagy tisztelettel. A különlegessége az, hogy a Karitás csoportunk cigány származású munkatársakból épül föl. Azok a cigány testvérek, akik lelkesen elfogadják a szolgálatnak ez a nehézségét, és ami még egy érdekessége a csoportnak, hogy a Karitás csoportunk minden egyes tagja, női tagja, elkötelezett keresztényként, templomba járóként, cigány származásoként segíteni akar, mert ugye a cigányok eddig mindig elvesznek, vagy hát úgy értjük, hogy mindig valamiféle segítséget kérnek, de most mi akarunk adni. Mi akarunk szolgálni, ezzel a lelkülettel jöttek hozzám, kerestek föl, hogy alakuljon meg a kis csapatunk, a Karitás csapat mezőszemeré.
Elmondható az, hogy ott él a vágy a szívükben, hogy látják, hogy ők maguk is nehéz helyzetben vannak, de vannak még talán tőlük nehezebb helyzetben lévő emberek, és szeretnének segíteni?
Pontosan így van, mert ugye azt érzik, hogy tudják azt, hogy mit jelent a szegénység, de hogyha már, ha szegény is vagyok, de ne legyek tehetetlen, hogy a helyzetemből ki tudok lépni, meg tudom oldani a problémáimat, de ha már megvan oldva, akkor én már viszont azokon tudok segíteni, akik még problémában vannak, vagy gondokkal küzdenek, és ezt vették észre a munkatársak, hogy nekik ebben nagy szerepük van, és hatékonyabban tudnak segíteni, hiszen élő példamutatással tudnak segíteni a szegény cigány testvéreken.
Nagyon-nagyon sokféle programot megemlített Józsi atya azon a szombat délelőttön, amelyet immár hagyományosan Árvai Ferenc atya, az egri főegyházmegyei Karitász igazgatója hív, életre hív össze, annak érdekében, hogy egy picit képezze a Karitász önkéntes munkatársait, és a önkéntesek megoszthassák egymással tapasztalataikat. Milyen programokat szerveznek mezőszemerén annak érdekében, hogy egy picit jobbá, élhetőbbé tegyék a rászorulóknak a helyzetét?
Hát elsősorban ugye felfedeztük azt, hogy nagyon sok család krízis helyzetben került, ami annyit jelent, hogy szükség van akár élelmiszer segítségre, vagy olyan rászorultsági helyzetbe kerültek, amely személyesen a családokra vonatkozik, és ebben az elsősorban mi ugye erre törekszünk, hogy megoldást találjunk a bajaikra. Aztán nyilván a legfontosabb, hogy észrevegyük az ott lévő cigány testvéreknek a lelki gondjait is kell ápolni, mert nem csak valamiféle élelmiszer vagy ruhaadományra van szüksége az elesett embereknek, hanem lelki támaszra is, és ezért így lelki napot tartottunk, amely a lelki dolgokban erősítette meg a cigány családokat, amelynek nagy sikere volt. Nagyon sokan jelentek meg ugye mezőszemerén, akik ugye kíváncsiak voltak, hogy mit tudnak kapni, akár a hitből, akkor a vallásukból, és ez egy óriási lépés, főleg a gyerekek részéről is, hogy megismerték jobban az egyházunknak ezt a szeretet oldalát. Nagyon jó volt az a program, amely a családok napja, amely akár az élelmiszer mellett, ugye mert akkor is kaptak valamiféle kis ruhaadományt, kis élelmet, amellett ugye megoszthatták a családok egymással is, de főleg velünk ugye a munkatársakkal a családnak a saját speciális problémáját. És akkor ugye, hogy egymást segítve, ötleteket adva, hogy megoldásokat találtunk egyes problémákra, akár egy olyan dologra, ami megoldható, és mégis a család nem tudott ebből kilépni, és ott a közösség meg tudta oldani. Óriási nagy dolog és segítség volt az egyházközségekkel való találkozás programja. Amikor is a templomba járok, megismerték a helybeli cigány testvéreket, és azoknak is azt az oldalát, amely az emberi oldala, hogy igenis ők is ugyanúgy az ott élő cigány testvérek is tudnak imádkozni, nekik is vannak gondjaik, örömeik, és az egyházközség együtt tudott egy bogrács étel mellett, bográcsolás keretén belül egy étkezésben, beszélgetésben egy közös napot eltölteni. És hát nyilván egy lelki napok mellett, és a családnapok mellett, és a egyházközségi napok mellett zarándoklásra is volt időnk. Megszerveztük a Mátrabeli Szentkútra családokkal, fiatalokkal zarándoklást, amely abból különleges, hogy külön-külön ők elindultak, elmentek egy-egy autóval, de hogy egy közös imádságban, egy közös autóbusszal, egy közös szívvel még nem, és ezt tette szépé, ezt tette értékessé az zarándoklásunkat, és amikor megérkeztünk, akkor éreztük, hogy egy szívvel, egy lélekkel tudtunk beköszönni a szűzanyához, megköszönni minden jót, és kérni Jóistennek az áldását, amelynek természetesen voltak is eredményei. Gyermekáldásban részesültek nagyon sokan, hiszen ez is egy nagyon fontos, illetve betegségekig, a nehézségeik is megoldást találtak, ugye lelki szempontból a Szentkúton. Tehát nagyon nagy értékes volt ez a fajta zarándoklás is.
Beszéltünk adományosztásról, lelki programokról, nyári táborról, hiszen mögöttünk van egy 3 hónapos időszak, amikor úgy gondolom, hogy mind a szülőknek, mind a gyerekeknek nem túl egyszerű, hogy hasznosan, értelmesen töltsék el ezt az időt. Legyen megfelelő felügyelet a gyerekeknek. A Karitász részt tudott venni, tudott segíteni ezen a területen a szülőknek?
Ugye a szervezés részét vállalta fel a Karitász csoport, és ugye annak, hogy mi, mint technikai hátterét biztosítottuk azoknak a dolgoknak, amely segítette akár egy lelki napnak, vagy a lelki dolgoknak a tisztázását, vagy megvalósítását, illetve a technikai háttér is, akár egy-egy szendvics elkészítésével, üdítő kiszolgálásával, vagy még inkább a személyes beszélgetéssel megerősítettük a táborban a plébánián található lelki napnak a pillanatait, és mi ugye abtól lettünk nekik segítségükre, a Mezőszemerei testvéreknek, hogy még ott nem volt ilyen, hogy első alkalommal történnek ezek a dolgok. Így nem hívta fel senki így a figyelmet akár a családoknak, akár a gyerekeknek, hogy van ilyen lehetőség, hogy van ilyen találkozás. Mindenki elzárkózott, egy falusi közösség azért most már megváltozott, és elzárkóznak egymástól így az emberek is, meg nyitottá tettük a szívüket, azt a nyarat nekik. Gyerekek arcát lehet ilyenkor visszaemlékezve megnézni, amikor a kisgyermek azt mondja, hogy ő itt akar aludni a plébánián, na hát ez egy nagy üzenet, azt jelenti, hogy ő otthon érzi magát. És az otthon találás, az otthon érzés lelkületével igazolta, hogy a munkánk, a Karitász munkája apróságokon, kis figyelmességeken alapszik, és ez hozza meg az eredményt a gyerekekbe. Programok között élelmiszerosztásról is szó esett, és én nagyon szeretném kiemelni, hogy a Karitász ugye nem csak a szegényeknek, hanem az időseknek is vitte az élelmiszer adományt, és nagyon fontos kiemelni a vetőmag programot, amelyben a Karitász egy erős segítő jobbot nyújtott az élelmiszer megszerzésében, hogy a vetőmaggal, illetve a palántákkal, amelyet osztottunk a Karitász csoport a mezőszemereieknek, azzal segítette az élelmiszert, amivel tudnak ugye táplálkozni, hogy ezzel is önmunkálkodásra ösztönözte a cigány és a nem cigány testvéreket. Tehát ebben mindenki részt vett, mezőszemereiek, mindenki részesült ebből a vetőmag, illetve a palánta programból, mert úgy éreztük, hogy szükség van segíteni a kerti munkával, a kerti megtermeléssel a mindennapi élelemnek a szükségességét.
Ne haragudjon, hogy ezt mondom, ezen az oldalon állva és mikrofon tartva mindenképpen fel kell tennem olyan kérdéseket, amikre én magam látom, tudom a választ, hiszen járom, főleg itt az Egri Főegyházmegye területét, az emberekben, hallgatóink egy részében is biztos vagyok benne, azonban, hogy él egyfajta sztereotípia, hogy a cigány emberek nem szeretnek dolgozni. Hogyan lehetett őket erre a fajta tevékenységre rávenni?
Nagyon fontos dolog, hogy mindazon cigányoknak, akiknek palántákat elvittük, illetve a vetőmagokat elvittük, azoknak már volt és létezett kertjük, gondozta a kertjét, ápolta a kis veteményét, és azok az emberek már tudták azt, hogy hogyan kell egy-egy vetőmaggal bánni, hogyan kell azokat a szép palántákat, hogy a földben mikor kell azt elültetni, és mikor kell azt természetesen kapálni és gondozni. Azok a testvérek, akik viszont ugye ebben nem voltak jártasak, és volt ilyen is, azoknak segítséget vittük mi. Mi magyaráztuk el, mi tettük oda a kertjébe, mi vittük oda, hogy megmutatva, hogy hogyan kell ezt, és nem vették rossz néven. Hogy nem mondta egyik cigány testvér sem, vagy nem cigány testvér is, volt olyan, nem mondták azt, hogy most nekik nem szabad ezt megmagyarázni, vagy nem kell segítség, hanem jó néven vették azt, hogy igen, te értesz hozzá, akkor gyere és segíts nekem, menjünk, csináljuk meg együtt. És az eredményét, a gyümölcsét látva tették ezt meg, mert azt mondták, hogy igen, a mai világban már nehezen lehet megszerezni egy-egy zöldséget vagy gyümölcsöt, és milyen jó lesz, amikor én majd kikapálva, gondozva a palántámat, majd leszüretelem ezeknek a gyümölcsét, és majd teljes munkám gyümölcseként finom íteket tudok majd oda tenni a gyermekeimnek vagy magamnak. Ez nagyon nagy érték, és hát természetesen a tudó gondozás is megtörténik, hogy utána nem csak magára hagyjuk, hogy na majd sikerül neked. Napi szinten látogattuk és látogatom a testvéreket, hogy valóban sikerült-e, mutatják a kertjüket, fényképeket csinálunk róla, hogy ez megtörtént, hogy ez nekik segítség volt.
Nem csak városokban, hanem kis településeken, és lehet, hogy mezőszemerein is, meg a környéken is vannak olyan gyerekek, akinek nyilván, ha szegény családokról beszélünk, akkor nehéz a beiskolázása, hiszen ilyenkor óriási költség terheli a szülőket, hogy a tanszereket megvegyék a gyerekeknek, és hát nyilván vannak olyan családok, ahol szeretnék, hogy a gyerekük jobb eredményeket érjen el az életben, mint amit a szülő el tudott érni. Viszont ehhez a megfelelő segítséget családon belül nem tudják megadni. Gondolt arra esetleg a Caritas, hogy tanulási nehézséggel küzdő diákoknak valamilyen formában segítséget nyújtson?
Ezen a nyáron volt mezőszemerén olyan alkalom, hogy a gyerekek bejöttek a plébániára, és szeretettel fogadtuk őket, és próbáltunk arra hangsúlyt fektetni, hogy ne csak játékosság, ne csak a mindennapi életnek a szórakozását töltsük ki, hanem valami hasznos dologgal is töltődjön az idő. Többek között az olvasást próbáltuk megerősíteni, a számolást, illetve ezen belül még a logikai felismeréseknek, logikai játékoknak a játékát próbáltuk ugye erősíteni, a közös csoportos játékoknak a megélését próbáltuk megerősíteni a gyerekekben. És hát felmérődött a dolog, hogy igen, szükség van sok mindenféle eszközre, többek között tanszerekre, többek között olyan dolgokra, mint füzet, vagy éppen toltartó, vagy táska, amelyet bár az iskola, illetve az önkormányzat támogat, de ettől függetlenül a Caritas észrevette, hogy van még ezen kívül bőven olyan dolog, amely oda tudunk állni és tudunk segíteni. És hát megragadva az alkalmat, felméréseket elkészítve, ösztöndi támogatást indítottunk el arra, hogy az Egri Egyház megyébe és Mezőszemerén is egyre többen anyagi támogatással is legyenek ösztönözve arra, hogy tovább tanuljanak, hogy tanuljanak. Ugye azt ki kell mondani, és ez természetes dolog, hogy nehezebben tudnak a cigány testvérek tovább tanulni, mert látják, hogy valamiféle nehézséget kapnak a világtól, hogy nincs értéke a tanulásnak. De ha már valamilyen ösztönző dolog serkenti abban, hogy tovább tanuljon, akkor eredményt ér el. Közel 3 éve támogatunk ösztöndíjjal az Egri Egyházmegye részéről mezőszemerei tovább tanuló érettségire jelentkező fiatalokat, és az átlaguk 3,2-ről 4,8-ra emelkedett. Tehát látható formában ösztönző hatással volt a minden hónapban eljuttatott anyagi támogatás, amely biztosította akár a bérlet, vagy a mindennapi kiadásoknak a nehézségeit, hogy azt meg tudják oldani. Így ebben az évben 12 támogatottunk lesz, ebben természetesen nem csak Mezőszemere, hanem Kömlőről, illetve Borsodszirákról, Szentrőládról is lesznek támogatottaink, akik szintén ösztönöző lesznek arra, hogy az érettségit szerezzék meg, az általános iskolába pedig iskolatámogatással, hogy legyenek ösztönözve, hogy meglegyenek azok az alapvető dolgok az iskolások számára, ami szükséges, hogy ne legyen lemaradás, esetleg vagy kimaradás az iskolából.
Sok-sok mindenről lehetne még itt Mezőszemere kapcsán beszélni. Én egy dolgon gondolkodtam el közben, hogy ugye az elmúlt talán egy 6-7 évben, amióta elindult rádiunkban a Caritas Percek címet viselő műsor, rengeteg riportot készítettem Caritas önkéntesekkel, úgymond csoportvezetőkkel, bár nagyon jól tudjuk azt, hogy a Caritas csoport, egyházközségi Caritas csoport vezetője mindig a plébános. Végtelen nagy öröm az számomra, amikor nem csak egy karitász önkéntessel, hanem a helyi egyházközség plébánosával ülhetek le beszélgetni, így ez alkalommal is. Valahol azt érzem, hogy ezt a feladatot örömökkel, nehézségekkel teli kihívást, ezt a plébános maximális bizalommal rászokta bízni az önkénteseire. Hogy van az, hogy Józsi atya ennyire a szívén viseli, és saját maga is odaáll a karitás csoport élére?
Mezőszemerén, hogyha valaki meglátogatja Mezőszemerét, és engem keres, Balázs József atyát, akkor így nehezen fognak tudni megtalálni, bár megtalálnának, de azzal a kijelentéssel, aminek nagyon örülök, hogy a cigánypap, azonnal tudja mindenki, hogy kiről van szó. Ez a kijelentés is, meg ez a fajta háttér is mutatja azt, hogy erősen a szívügyem az, hogy a hátrányos helyzetű emberek, a szegény emberek, a cigány emberek helyet találjanak az egyházban, az egyházközségek életében, és helyet találjanak természetesen a mindenkori helyükön, ahol élnek, tehát Mezőszemerén is otthon találjanak, és ne legyenek azon a szinten megítélve, amit az emberek nagyon sokszor a médián keresztül, vagy valamiféle torz információn keresztül kap, amik talán nem fedik a valóságot, és éppen ezért nekem szívügyem az, hogy segítsek azoknak, akik nehézségekben, problémákban, vagy talán az életnek a legnagyobb részében kiszolgáltatottva élnek. És ezt én nagyon szívügyemnek tartom, hogy a pap küldetéséhez tartozik ez a fajta misszió. És a szívügyem valóban származásból fakadóan, lelkesedés szempontból, nem is tudom úgy megfogalmazni, de szívügyem a misszió, a szegények segítése, észrevenni az elesettet, felsegíteni az elesettet, és tovább is segíteni az elesettet. És ez egy alapvető dolog, ez a küldetése egy papi életnek. Ha az ember ugye belegondol a hivatásának a forrásában, lehet nem az én érdemem, Jóisten érdeme, Mezőszemerén a 10 éves fiatal fiúk futball szeretetéhez ragaszkodva, én is egy kicsikét futballabdával, futballmezek megszerzésével segítem az ő lelkesedésüket, és ezekkel a fiatalokkal beszélve azt mondták, hogy ők, ha nagyok akarnak lenni, cigánypapok akarnak lenni. És kérdeztem, hogy miért akarsz az lenni? Mert gondoltam, hogy azért, mert van autón, van pénzem, van jó egzisztencia, jó életem van, nem, hanem azért, mert ők is segíteni akarnak a saját fajtájukon. Ez az igazi érték. Tehát ez a legfontosabb érték és üzenete a munkámnak, hogy a 10 éves kisfiúcska többen is azt akarják, hogy ők ilyen papok akarnak lenni, akik segítik a szegényeket. És ettől nagyobb hivatás ébresztés nincs a világon.
Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen. Ó, imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, belsőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, az örök atyához írgalomért. Amen, 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 amen. életünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön, ahhoz örök atyához irgalomért. Amen, 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 amen.
Kedves hallgatóink, Balázs József mezőszemerei plébánossal Papp Ildikó beszélgetett, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Célba érkezem, jövök már felé.